Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
és Mihály atya.
A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
Kedves hallgatóink! Mai zűrzavaros világunkban az értékek gyakran felcserélődnek, kikopnak és elvesznek. Ám mindig érdemes küzdenünk azért, hogy ezek az igazi értékek megmaradjanak, és az utánunk jövő nemzedékeket is gazdagítsák. Ezért mai műsorunkban immár harmadszor szeretnénk az édesapákról szólni, az ő fontosságukat hangsúlyozni, őket állítani a figyelem középpontjába, hogy gyermekeink egészséges és emberi nevelését mozdítsuk elő. Hallgassák szeretettel összeállításunkat!
A keresztény ember számára az ideális édesapa képe mindig is Szent József volt. Még akkor is, ha tudjuk, Szent József nem vér szerinti apja volt Jézusnak. Szent József az igaz ember, aki példát ad mindenkor minden édesapjának, hogy hogyan kell gyermekét szeretni, nevelni, védeni és óvni. És bár a világ körülöttünk megpróbálja Szent József nélkül felépíteni az ideális apaképét, hiszen június 2. felére helyezi az apák napját is, mi mégis úgy tartjuk, hogy Szent József ünnepéhez, amely éppen egy hét múlva lesz, kapcsolódunk azzal, hogy ma az édesapákról, az ő szerepükről szóljunk történeteinken keresztül. Úgy tűnik, mintha manapság a mindennapi életben mintegy csak mellékszereplők lennének a gyermeknevelésben a férfiak, az édesapák. Pedig mindannyian tudjuk, ha csak ösztönszerűen is, hogy egy gyermek, különösen a fiúk életében alapvetően meghatározó az édesapa szerepe, példája. Legtöbbször az apán keresztül érzik és tanulják meg a gyermekek, hogy mit is jelent Isten szerető gondoskodása, az az erő, amely véd és óv minket. Az édesapa adja a biztonságot, de ő jelenti a tekintélyt is. Ha ő nincs, vagy nem fogad el, akkor értelmét veszti minden, talán még az élet is. Legalábbis így gondolják gyermekeink. És milyen nagy dolog, mennyire vágynak rá gyermekek, ha az édesapa megbocsát, ha hazavár, amint rövid kis történetünkben is hallhatjuk.
Egy spanyolországi kisvárosban egy Jorg nevű férfi csúnyán összeszólalkozott a fiával, Pákóval. Másnap reggel felfedezte, hogy Pákó ágya érintetlen. A fiú elment világá. Bűntudattól gyötörve, önvizsgálatot tartott, és ráeszmélt, hogy fia mindennél többet jelent a számára. Szeretett volna újra kezdeni mindent. Elsétált egy forgalmas belvárosi üzlethez, és jókora plakátot ragasztott ki.
Gyere haza, Pákó, nagyon szeretlek, holnap reggel itt várlak.
Másnap reggel elment az üzlethez, ahol nem kevesebb, mint 7 Pákó nevű fiú áldogált, akik valamennyien elszöktek otthonról. Mindegyikük azt remélte, hogy őt várja vissza az apja tárt karokkal.
Valóban egész életét meghatározó élmény a gyermek számára az apa viselkedése, elfogadása vagy visszautasítása. Meghatározó az apa parancsa, utasítása, elvei, de gyávaságból vagy hamis óvatosságból megtagadott, vagy csupán elrejtett hite is, hiszen beláthatatlan következményei vannak, amelyek már csak akkor derülnek ki legtöbbször, amikor késő. Következő történetünk éppen erre hívja fel a figyelmet.
Rettenetes látvány, amikor egy fiú sír. Mit csalhat könnyed egy igazi férfi szemébe? A fia miatt így ötrelem. Ez a legkeményebb férfi is szíve mélyéig megrázza. De különösen keserű a bánat, ha a férfinak, mint apának be kell ismernie. Én vagyok az oka mindennek. De inkább elmondanám sorjában a dolgot. A fiút 12 éves korában ismertem meg. Szorgalmasan járt az ilyenkorúak biblia órájára. És nagy örömmel jött. Mint az eke által felhasított barázdamagot, úgy fogadta be szíve Isten belehintett igéjét. És ahogy a napraforgó mindig a fény felé fordul, úgy fordult ez a gyermek Jézus Krisztus és az üdvösség felé. Aztán kemény történelmi idő következett. A harmadik birodalom kora, amikor bibliaóráink a harcok középpontjába kerültek. Viharos támadásban volt részünk. Elhangzott a kritika, hogy fölösleges és természetellenes, ha életvidám fiatalok bibliaórákon üldögélnek. A fiúk azonban mégiscsak jöttek, dacára annak, hogy gúnyolták, kinevették, sőt, néha fenyegették is őket. Mindent bátran elviseltek. Tudták, hogy Jézusért és az igazságért a küzdelmet is vállalniuk kell. Sok szülő azonban megrettent, köztük a mi barátunk édesapja is. Úgy vélte, hogy...
Biblia óra nélkül is lehet hívő valaki.
Nem úgy van, válaszoltuk neki. Nem létezik kereszténység, Isten igéje és közösség nélkül.
De mi van, ha a fiam ezáltal feltűnő lesz, ha kipécézik, ostobának is elmaradottnak tartják? Pedig előbbre kell jutnia, minden úton és módon előbbre kell jutnia. A vitorlát mindig a szél iránya szerint kell beállítani.
Kedves uram, magyarázta neki az ifjúságóra vezetője, természetes, hogy a fiának előbbre kell jutnia, s ez meg is fog történni, mert talpra esett gyermek. Ha azonban visszatartja őt a bibliaóráinktól, akkor megfosztja a belső tartástól.
Ugyan már, a tartás mindenképpen megvan az emberben.
Nem, ebben téved. Az emberben semmilyen tartás nincs, csak ha egy ilyen fiú Jézus Krisztust ismeri, akkor nyer szilárd belső tartást. Az apa azonban keresztül vitte akaratát. Sikerült a fiát rábeszélnie, hogy maradjon távol a bibliaórától. A többiek, akik még szorgalmasan jártak, újra meg újra hívogatták. Nem tudtak semmit az előzményről. Csupán sajnálták, hogy a barátjuk nem jön többé, s az okát hiába keresték. A következmény persze az lett, hogy a fiú kerülte a régi társait, kitért előlük, ahol csak tudott. És nem tartott sokáig, szerzett más barátokat, akiknek a fiú bibliaórája már régóta tüske volt a szemükben. Különös módon is örvendeztek, hogy a kegyesek közül valaki végre hozzájuk csapódott.
Majd mi megtanítjuk.
Adták ki a jelszót, és megtanították. Az apa nagypénteken vette észre először, amikor az egész család templomba akart menni.
Nem megyek.
Jelentette ki hegykén a fiú.
Nem jössz. És miért?
Kérdezte ámulva az apa.
Ugyanaz egész csak üres locsogás.
Bágta oda a gyerek.
Türelmesnek kell lenni a fiúval.
Mondta a férfi, és otthon hagyta a gyerekét. Pár nap múlva azonban az anya panaszkodott. Borzasztó, milyen szemtelen lett ez a kölyök. Semmit nem lehet mondani neki. Azonnal visszafelesel. Az apa csodálkozott. Az ő fia, hiszen mindig büszke volt engedelmes gyermekére. Azonnal raportra rendelte az ellenszegülőt. A fiú azonban felcsattant. Az apa erre dühbe gurult, és a taknyosnak lekent egy óriási pofont. Azóta a napóta nem létezett többé híd apa és fia között. Messzire mennék, ha az egész szomorú történetet elmondanám, ami következett. A fiú azt csinálta, amit akart. Későn járt haza, irtózatos mennyiségben dohányzott, estéről estére moziban ült, és így tovább. Nem használt többé az intés, nem használt a büntetés, s a helyzet egyre rosszabb lett. És egyszer beutott a krak. A szülői háznál megjelent a főnök, akinél a fiú tanuló volt. Csúnya, szégyenletes történet került napvilágra. Azokban a napokban ült előttem a férfi könnyes szemmel. Persze, előbbre jutni, háromszor is igen, de Isten igéjét hallgatni? Csak azt ne! Az árat túl magasnak találta. Régi igazság, hogy semmi nem segít, ha a legdrágább kötelességet elmulasztjuk, és ifjúságunkat nem visszük Jézushoz, mert...
Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de a lelkében kárt szenved? Ő az apukám, látod? Ott a képen. Babusgatott, szeretgetett, nevelgetett régen. Mára már kinőttem a babaruhát, tipegőm is kinyúlt éppen, de mi maradtunk ketten, kéz a kézben. Mondd, ugye büszke vagy most rám? Nézd rám, kérlek szépen, hadd lássam, ahogy könny csillan a reményben. Ő az apukám, látod, ott a képen. Becézgetett, ölelgetett, puszilgatott régen. Felnőtt lettem, hát figyel rám, apa. Nem vagyok már gyerek, s nem is vagyok baba. Tudom, hogy óva őrzöd minden álmom, betakargatsz, ha kell, ha fázom. Ledőltek a rózsaszín palotácskák, kipukkant a szappan buborék, de ne félj, én még maradni szeretnék. Köszönöm a sok jót, a törődést, na meg a biciklit, apa, csak annyit mondok, szeretlek. Szeretlek, apa.
Az édes kisfiam leszel, amíg csak élek. Bármit is hoz nekem majd az élet. Drága gyermekem, én szeretlek nagyon. Te vagy a gazdagság nekem, és a legnagyobb vagyok. Az édes kisfiam leszel, amíg csak élek, tőled lett boldogabb, és szebb az élet. Drága gyermekem, én szeretlek nagyon, hozzád szól minden szó, és minden dallamom. Hogy mondjam el, amit nem tudok, de te mindig érezni fogod, kisfiam, én szeretlek nagyon. Érted szól minden imád, a jó Isten vigyázzon rád, gyermekem, ó, szeretlek nagyon. A boldogságod meglegyen, és ha néha arcodon könyv pereg, itt leszek neked, gyermekem, én nagyon szeretlek. Az édes kisfiam leszel, amíg csak élek. Bármit is hoz nekem majd az élet. Drága gyermekem, én szeretlek nagyon. Te vagy a gazdagság nekem, és a legnagyobb nagyon. Az édes kisfiam leszel, amíg csak élek. Tőled lett boldogabb, és szebb az élet. Drága gyermekem, én szeretlek. szeretlek nagyon. Hozzád szól minden szó, és minden dallamom. Éjszakák és nappal, ébren is vagy, ha álmodom, kisfiam. Én szeretlek nagyon. Nekem a mosolyod a boldogság, a boldogságod a vidámság, kisfiam. Én szeretlek nagyon. Bárhol jár szívem hazavár, és mindig megbocsát, és mindig féltve vigyáz rá. Gyermekem, én nagyon szeretlek. Az édes kisfiam leszel, amíg csak élek. Bármit is hoz nekem majd az élet. Drága gyermekem, én szeretlek nagyon. Te vagy a gazdagság nekem, és a legnagyobb vagyon. Az édes kisfiam leszel, amíg csak élek. Tőled lett boldogabb és szebb az élet. Drága gyermekem, én szeretlek nagyon. Hozzád szól minden szó, és minden dallamom.
Almási Alexandra, Ő az apukám című versét, és Mentős Laci, Drága gyermekem című dalát hallották. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát, a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják. Tény, hogy az elmúlt 100 évben az apák szerepe sokat változott a korábbihoz képest. Ez a változás rengeteg pozitívumot is hozott. Például az apák már lelkileg is közelebb kerülnek a gyermekeikhez, és lehetőséget kapnak akár arra is, hogy már csecsemőkortól többet legyenek a gyermekeikkel. A felnövő generáció számára ez óriási előny lehet, aminek a pozitív hatásait főleg felnőtt korukban tapasztalhatják majd. Ha igazán jól látták el Istentől kapott hivatásokat az apák, akkor bizonyára sok gyermek fog hasonlóan beszélni apjáról felnőtt korában, mint következő kis rövid írásban halljuk.
Gyermekkorom legszebb hangjai, kulcsot zörenése az árban. Ó, hogy bámultam minden tudó kezed, amikor még kisgyerek voltam, amint motort szerel. Polcot tesz fel a farra, megjavítja a macimat, és lám, ma is érzem, hogy itt vagy mellettem. Kezem tükörképe a kezednek. A bőlcsapa tisztába van vele, egy csöndes ölelés gyógyír a legtöbb sérelemre. Köszönöm neked, hogy összezsugorodtál akkorára, mint én, hogy játszhass velem. Majd újra óriássá váltál, amikor oltalomra volt szükségem. Köszönet mindenért, a feledhetetlen mesékért, hogy éreztetted velem, hogy én vagyok az első, hogy felállítottad a szabályokat, hogy megtanítottad élvezni a csendet, hogy meggyőztél róla, különleges vagyok. A megjavított bicikliért, hogy szerettél, és hogy szeretted mindazokat, akik engem szerettek. Köszönet mindenért, amire megtanítottál, amit adtál, és hogy vagy nekem, édesapám.
Az édesapa gondoskodó szeretete a gyermek számára nem csak annak kifejeződése, hogy van, akire számítson, vagy hogy nincs egyedül a világban, hanem azt is megerősíti benne, hogy mit is jelent az, hogy Isten atyánk. Hány gyermeknél lehet látni, hogy amikor Istenről, mint jó atyáról beszélünk, ő nem érti, mert vagy nincs édesapja, vagy mert az ő apukája egyáltalán nem törődik családjával. Pedig milyen kis apróságokon múlik, hogy a gyermek felfedezze ezt az igazán odaadó szeretetet.
Kamaszkorában a fiú összegyűjtött annyi pénzt, hogy vehessen magának egy régi furgont. Iskola után minden nap javítgatta, csiszolgatta és fényezgette. Amikor kész lett, a szülei megajándékozták egy vadonatúj üléshozattal. Egyszer véletlenül túl erősen csapta be a kocsi ajtaját, és kitört az egyik ablak üvege. Nem volt pénze, hogy megjavítassa, így aztán ablak nélkül autózott mindenfelé, beleértve az iskolát is. A középiskola hatalmas, lapos épületében lévő osztálytermek legtöbbjéből egyenesen a parkolóra lehetett látni. Egy nap eleredt az eső. A fiú csak ült a padban, és figyelte, ahogy elházik a furgon, és a benne lévő új üléshúzat. Hirtelen azonban berobogott a parkolóba a szülei autója, és apja csikorgó kerékkel megállt a furgon mellett. Gyorsan kiszállt, és kirángatott a kocsiból egy hatalmas darab takarófóliát. A szakadó esőben gondosan lefették a furgont. Apja a nap közepén eljött az irodából, felvette anyját, és csak azért hajtott ide az iskolához, hogy megmentse az esőtől az üléshúzatot. Ahogy figyelte őket ott, az osztályteremben sírni kezdett. A szülei egyaránt mellette álltak az élet nehéz és örömteli pillanataiban. Mindig támogatták, és büszkék voltak arra, amit elért. Számára örökké fognak élni, hiszen jó ismeri az életük minden pillanatát. Így aztán olyan, mintha folyton vele lennének.
Ám azon is lemérhető az apa szeretete, hogy mennyire képes a nehéz helyzetekben is úgy viselkedni, mint aki szerető atya. Nem arról van szó, hogy minden problémát elnézzen gyermekének, hanem arról, hogy van benne empátia, azaz együttérzés gyermekével szemben. Megérte a csintevések hátterét, és példájával, és nem keménységével tudja gyermekét a jó felé terelni. Befejező történetünk is egy ilyen igazán megértő és szerető apáról szól. Ha visszagondolok ifjúságomra, a szívem felmelegszik. A legjobb szülőket mondhattuk magunkénak. Éppen ezért fáj még ma is, ha eszembe jut egy igen keserves történet. Másrészt éppen azon keresztül tanultam meg igazán szeretni az édesapámat. 12 éves fiú voltam, és egy jó nevű gimnáziumba jártam. A tanulás azonban egyáltalán nem volt a kedvemre. Azt hiszem, egyszerűen lusta lehettem. A fiúk életében vannak időszakok, amikor az élet komolyságát igen ellenszenvesnek találják. Nem tudom most már pontosan megmondani, hogy történt, de egyszer belekeveredtem a hazugság valóságos szövevényébe. Bizonyára úgy kezdődött, hogy írtam egy rossz dolgozatot. Aggódva láttam a vészt felém közeledni. A rossz jegy nyilván alkalom lesz arra, hogy ellenőrizzék az iskolai munkámat. Be kell majd pótolnom a hiányt. Szóval keservesen dolgoznom kell. Ehhez pedig egy csepp kedvem sem volt. Így aztán hallgattam a rossz osztályzatról. A következő dolgozat még gyengébben sikerült. Ezt sem jelentettem otthon. Sőt, amikor apám egy napon kérdezősködött a munkám iránt, hevesen dobogó szívvel hazudtam neki valamit. Erre látni akarta a füzetemet. Éjszaka neki ültem, és az egészet átmásoltam. Persze most még pénzt kell szereznem, hogy piros tintát vegyek, amivel a tanár aláírását odahamisíthatom. Apám szeme elé egy kifogástalan füzet került kitűnő osztályzatokkal. Akkor tanultam meg, hogy minden hazugságból legalább 10 másik hajt ki. Végül az egész fiatal életem már csak leplezgetésből és csalásból állt. A valótlanságok hálója mind gubancosabb lett. Engem pedig elfogott egy bizonyos pánik. Mennyivel kényelmesebb helyzetem lett volna, ha csupán a leckémet kell megírnom. Most azonban éjszakáról éjszakára ott kellett ülnem az asztal mellett, kettős füzetet vezettem, vagy hamisítottam a kimentéseket. Közben karácsony felé közeledtünk. Szüleink egyre azon törték a fejüket, mivel szerezhetnének örömet nekünk. És én, miközben testvéreim vidáman játszottak, engem az elfuserált élet teljes nyomorúsága szorongatott. Hogy fogok ebből valaha kikeveredni? Egy napon aztán beütött a fenyegető katasztrófa. Világosan látom a jelenetet a lelki szemeim előtt, mint a tegnap történt volna. Lánytestvéreim a folyosón labdáztak, én pedig komoran töprengve ültem a lépcsőn. Akkor csengettek. A postás hozta a leveleket. Néhány perc múlva kinyílt a dolgozószoba ajtaja, apám megjelent, és nyugodt hangon felszólított. Gyere be hozzám! Szívem a torkomban dobogott. Az asztali lámpa fénye az éppen felbontott levélre esett. Azonnal felismertem az osztályfőnököm írását. Mi volt a levélben? Hasztalan próbáltam kibetűzni, de apám már is átnyújtotta, s még én reszketve olvasni kezdtem, ő leült a karszékbe. Összesen két sor volt a tartalom, amelyben a tanár beszélgetésre kérte apámat. Ülj ide mellém, mondta apám, és mondd el, miről van szó. Most aztán vallanom kellett, és a szívemből hömpölygött kifelé a csalásnak, a félrevezetésnek egész szennyáradata. Szinte elszörnyedtem, amikor mindent így kiterítve láttam magam előtt. Ó, le tudtam volna köpni magam. Ott ült az én drága apám, aki naponta bizonyította felénk a szeretetét, és úgy tűnt, mintha mérhetetlen szomorúság sötét fájtla borult volna rá. Végre befejeztem. Apám teljesen magába roskadt. Rettenetes, mély csend ékelődött közénk. Csak kívülről hallatszott be húgaim vidám kacogása. Apám felegyenesedett, s mintha lelke mélyéből szakadt volna ki a mondat. Te leszel egy szög a koporsomban, most pedig eredj. És én mentem. A könnyek végigfolytak arcomon, miközben a sötét lépcsőn felkapaszkodtam a hálószobámba. Testvéreim riadtan néztek utánam. Gépies mozdulatukkal kibújtam a ruhámból, és lefeküdtem. Senki sem hívott vacsorázni. Igaz, nem is lett volna étvágyam. Később hallottam, amint anyám karácsonyi énekeket énekelt a testvéreimmel. Akkor kitört belőlem a sírás. Homályosan megéreztem, hogy a bűn kizár a közösségből, és magányossá tesz. Mérhetetlen kétségbeesés fogott el önmagam miatt. Az én szennyes kezemből többé a kutya sem fogad el egy darab kenyeret. Apám ezentúl képtelen lesz nevetni, és engem soha többé nem szeret senki. Késő éjszaka volt. Apámon kívül mindenki lefeküdt. Figyeltem a megszokott kis zörejeket. Édesapám bizonyára egyedül ült még a dolgozószobájában a munkája mellett. Hirtelen hallottam, hogy nyílik az ajtaja. Most megy hálószobájába. Mi ez? A szívverésem is elakadt. Világosan észleltem, hogy elhalad a szobája mellett, és az enyém felé közeledik. Egész lassan, lépésről lépésre, mint a súlyos terhet cipelne. Riadt gondolataim egymást üzték. Nem tudtam visszaemlékezni, hogy kis zugomba apám valaha is belépett volna. Mit akarhat most? Jön a nagy leszámolás? Elzavar otthonról? Már az ajtóm elé ért. Észrevettem, hogy egy pillanatig tétovázott. Aztán kinyílt az ajtó. Belépett a sötét szobába. Visszafojtottam a lélegzetemet. Ő mozdulatlanul, csendben állt. Aztán halkan megkérdezte. Alszol már? Feltartóztathatlanul tört elő belőlem a zokogás. Szólni egy szót sem tudtam. Akkor odalépett az ágyam mellé. Végtelen gyengéden fejemre tette a kezét, és így szólt. Bizonyára örülsz, hogy végre minden napfényre került, édes fiam. Éreztem, hogy lehajol hozzám, és megcsókol. Aztán kiment. Úgy hevertem ott, mint aki megbénult. És mégis szerettem volna felugrani, szerettem volna a nyakába esni, édesapám. De mire összeszedtem volna magam, hallottam, hogy csukódik az ajtaja. Egyedül feküdtem a sötétben. Ritkán éreztem ilyen végtelen, gyönyörűséges boldogságot. Megbocsátott, megbocsátott. Igen, mostantól kezdve új lesz minden, minden. Apám másnap felkereste az osztályfőnökemet. Nem tudom, mit beszéltek egymással. Én pedig óriási buzgalommal neki feszültem, és húsvétra jó bizonyítványt vittem haza. Édesapám pedig soha többé nem említette az esetet. Visszavonhatatlanul fájtlat borított az egészre. Vétkemet megbocsátotta, a tenger mélyébe vetette, ahogy a Biblia mondja. Sok évvel később megismertem azt a bűnbocsánatot, amit az élő Isten Jézusban, a megfeszítettben ajándékozott nekünk. Akkor ismét eszembe jutott a régi történet ifjúkoromból. A bűnbocsánat azt jelenti, hogy vétkünk soha, soha többé szóba nem kerül. Igazán és valóságosan eltöröltetik. Ebben a bűnbocsánatban van az erő egy új élethez. Aki ezt megtapasztalja és hiszi, annak a szíve túlárad az atya iránti szeretettől.
Akkor kezdődött hajdanán, azon a bolondos éjszakán, amikor meglátta arcomat, s először hallhatta hangomat. Azonnal tudtam, hogy büszke rám, ahogyan azt mondta, kisbabám. És mikor gyengéden felkapott, két karja békét és hont adott. Úgy tűnt, hogy burokban növök fel, azt, hogy ő szóval vagy ököllel hányszor is védett a gonosztól, nem veti papír a golyostól. Nem írja azt sem, hogy felnevelt, megadva mindent, mi tőle telt. Gondosan vigyázta lépteim, utamnak síkjain, bércein. Bánom, hogy mindezért jó apám, köszönettán el sem hagyta szám. Nem tettem semmit, hogy többre vitt, én sosem óvtam még lépteid. Egyszer majd én adom meg neked, amit egy ember csak megtehet. S téged fog védeni két karom, miközben hangodat hallgatom. És akkor rádöbbensz majd talán, hogy ez pont olyan, mint hajdanán. S lehet, még büszkébben mondja szád, én vagyok egykori kisbabád.
Gyermekként mindig erősnek láttalak, a segítség kellett, téged hívtalak. Tudtam, hogy gyakran büszkén néztél rám, és féltve megsimogattál.
csoda szép volt, az a néhány gyermeké. Felnőttként még jobban tisztellek ma már, mert mindig jó voltál hozzám. Könnyes szemmel fogom remegő kezed, mit is mondhatnék most, mindent köszönök neked. Gondosan neveltél, s vigyáztál rám, képen te vagy, édesapám.
Kedves hallgatóink, Drávicz Gyula Édesapámnak című versét és Balázs Pali Édesapám című dalát hallották. Ma ennyi fért adásunkba, reméljük, hogy az édesapák rádöbbentek felelősségükre gyermekeik iránt, és a gyermekek is megtanulták, hogyan kell tisztelni, szeretni édesapjukat. Hisszük, hogy ha igazi apák és igazi gyermekek élnek ebben a világban, akkor szebb és boldogabb lesz a mi világunk. Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat. A hátlevő néhány percben a telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es, de már látom, hogy van is telefonhívásunk.
Dicsértessék!
Mindörökké amen. Tessék.
Szeretném megkérdezni, hogy sajnos nagyon rosszul hallottam az első történetnek a végét, hogy amikor kérte az édesapa, hogy a Pákó gyere vissza, hogy akkor visszament a gyermek, vagy...
Hát
vagy...
az volt a történet végig, hogy heten mentek oda, igen, heten várták, a hét Pákó nevű fiú várta, hogy őt várja az apja. Tehát ennyi volt csak a vége.
És nem volt között az övé.
Hát azt már nem mondtuk, mert az már a történetben nem szerepel benne.
Nem hogy, volt benne.
Ugye csak annyit akart elmondani a történet, hogy sokan vannak ilyenek, akik várják, hogy az apjuk hívja
haza őket. A másik meg azt szeretném mondani, nagyon szépen köszönöm, nagyon gyönyörűek voltak ezek a történetek, annyira meghatóak voltak, hogy egyik szebb volt, mint a másik, úgyhogy jóformán váratlanul se lehetett közülük. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kedvességüket, és
köszönjük,
a Jóisten áldja meg önöket, és továbbra is várjuk szeretettel ezeket az szép történeteket. Dicsértessék a Jézus
Krisztus. Mindörökké, Isten áldja meg. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Tessék.
Nagyon szépen köszönöm ezt a nagy élményt, amit átéltem most, és Én egy idős nagymama vagyok, és a fiatalok elváltak, és az unokámért aggódom. És olyan csodálatos lenne, hogy amit itt most tényleg meghallgattam, bár ő nem nincs itt velünk, hogy valahogy, nem tudom, hogy juthatnák hozzá legalább ennek a gyönyörű szép versnek, amit most utólag eltettett mondani, hogy az édesapa oda ment a fiához, hogy az unokám is rá tudna döbbenni, hogy milyen csodálatos apaja van, bár ő is ilyen mélyérzésű, de mégis nagyon nehezen tud közel kerülni, mivel hogy a fiatalok nem együtt élnek.
Igen. Hát ez szomorú bizony. Hát az utolsó vers, amit Judit mondott
igen.
el, az Drávic Gyulától, az
igen.
Édesapám című vers,
igen.
ahogy mondtuk is. Hát nem tudom, hogy erre tetszett-e gondolni.
Mind a kettő vers. Sőt, ez az elbeszélés, amit tetszett volna, ez egy csodálatos volt, aki ezt hallgatta, és esetleg ugyanez a kisgyermek, aki esetleg fiatal ember, aki esetleg ezt végig hallgatta. Hát ebből biztos a szívem megindul, és elindul a jó úton.
Hát azért is ezt akartuk elmondani,
igen,
hogy
csodálatos volt. Köszönjük szépen a segítséget.
Nincs mit.
Áldott húsvéti készülődést kívánok.
Köszönjük, viszont
és kívánjuk. Mindenkinek.
Így van.
Dicsértessék a Jézus Krisztust, Isten áldása magukra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Halló.
Halló, tessék, dicsértessék.
Jó napot kívánok, jó estét kívánok. Gyönyörű, én Emelia vagyok. Igen. És csodálatos volt a műsoruk. Nem szeretnék többet mondani.
Köszönjük szépen, úgyis éppen a végére értünk a műsorra. Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk, lejárt a műsoridőnk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Két hét múlva tematikus nap lesz rádiónkban, így legközelebb április 9-én 18 órakor találkozunk élőben műsorunkban. Ám közben az ENSZ március 20-át a Boldogság világnapjává nyilvánította, így ennek kapcsán március 20-án hétfői napon este 20 óra 16 perckor a boldogságról szóló régebbi adásunkat hallhatják meg. Várjuk akkor is, majd az élő adásainkban is mindannyiunkat. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 5 perckor megismételjük.
És természetesen továbbra se feledjék, még itt a Nagyböjtben sem, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. Imádkozzunk hazánkért is, hogy ebben a most következő ünnepben is megérezze mindenki mindazt, amit a hazaszeretet jelent. A mai műsor végén pedig minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető.
Judit.
Mihály atya és az este technikusa Bozai László, akinek ezúton is köszönjük kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Igen, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió nagy táborát. Kerényi Lajos atya vagyok. A Mária Rádió Isten adománya. Áldják a betegeink, mert amikor éjjel nem tudnak visszaaludni, akkor a szűzanya segít, hiszen rózsafűzért imádkozhatnak. A miénk ez a rádió. A csoda tartja fenn és működteti, és ez a csoda... Ti vagytok, drága hallgatók, adakozók. Nagy bőjt a jó cselekedetek, az önmegtagadások és adakozások ideje. Nagyon kérjük, fogjunk össze, és támogassuk ezt a magyar nép nagy kincsét. Lelkesen, édesen.
Új műsor indul a Mária Rádióban, Testvérek vagyunk címmel. A reformáció 500. évfordulója kapcsán a protestantizmusról Kránitz Mihály atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanára osztja meg gondolatait a hallgatókkal. Ma az ökumenikus párbeszéd útján az egyházak Krisztus egyetlen látható közösségének az elérésére